51. fejezet, amelyben Pickwick úr találkozik egy régi ismerősével, és az olvasó-hallgató ennek a szerencsés véletlennek köszönheti az alább következő érdekfeszítő részleteket, amelyek két tekintélyes és hatalmas közéleti férfiúról szólnak. Amikor másnap reggel 8 órakor Pickwick úr felébredt, olyan csúfidő volt odakint, ami egy csöppet sem volt alkalmas arra, hogy jókedvre hangolja és előzze levertségét, melyet küldetésének előre nem látott bal sikere miatt érzett. Az ég sötét volt és borús, a levegő nyirkos és hideg, az utcák vizesek és sárosak. A füst lomhán lebegett a kémények fölött, mintha nem merne fölszállni, és az eső szakadatlanul s lassú, nehéz csöppekben hult, mintha még zuhogni sem volna kedve. Egy kakas, ezúttal nyoma sem volt rajta a szokott hegyked jókednek, mélabúsan áldogált fél lábon az istálló udvar egyik zugában. Egy szamár, némán, lehorgasztott fővel elszontyolodva ácsorgott a fészer keskeny eresze alatt, és tűnődő és siralmas ábrázatáról ítélve öngyilkossági gondolatokon töprenghetett. Az utcán nem lehetett egyebet látni, mint esernyőt, s nem lehetett egyebet hallani, mint a sárcipők kopogását és az esőcseppek locsogását. Reggeli közben nagyon vontatott volt a társalgás. Még Bob Sawyer úrra is hatott az időjárás és a tegnapi este izgalma. Ahogyan saját kifejező nyelvén közölte, földhöz volt csapva. Benjamin Allen úr szintén földhöz volt csapva, és Pickwick úr is hasonlóképpen. Sokáig várták, hogy kiderüljön az idő, de hiába. Újra meg újra átolvasták a legfrissebb londoni újságot azzal a mohó érdeklődéssel, amire csak végső kétségbe esésében képes az ember. Ugyan ilyen kitartással lépegették végig a szőnyeg minden egyes kockáját. És olyan sűrűn nézegettek ki az ablakon, hogy az ablakadó fölemelése teljesen jogosult lett volna. Minden elképzelhető témát megpendítettek, de hiába. Csak elakadt mindig a társalgás. Végül aztán, amikor már deletharangoztak, s az idő nem javult, Pickwick úr nagy elhatározással megrántotta a csengőt, és megparancsolta, hogy fogjanak be. Habár az utcák sárosak voltak, s a permet eső egyre sűrűbben kezdett szitálni, habár a sár és a víz a kocsi nyitott ablakán befröccsent, úgy, hogy a bent ülők éppen olyan kényelmetlenül érezték magukat, mint a kint ülők, mégis legalább nem voltak egy helyben, s az az érzés, hogy úton vannak és tesznek valamit, sokkal kellemesebb volt, mint bezárva lenni egy unalmas szobába és nézni, hogy az unalmas esőcseppek hogy hullanak le az unalmas utcában. Úgyhogy már induláskor valamennyien egyetértettek abban, hogy sokat nyertek a cserén, és tulajdonképpen nem is tudják, miért húzták, halasztották annyira az indulást. Amikor megálltak Coventry-ben lovakat váltani, a lovaik olyan sűrű pára fellegeket bocsátottak ki magukból, hogy a lovász teljesen láthatatlanná vált, csak a hangja hallatszott ki a pára felhő kellős közepéből, hogy a legközelebbi díjkiosztás alkalmával a jótékonysági egyesülettől az első aranyérmet várja azért, hogy lekapta a postakocsis fejéről a kalapot, mert annyi víz csurgott le a karimájáról, hogy okvetlenül belefulladt volna. Tudnilik a postakocsis, de ő nem vesztette el a lélek jelenlétét, hanem gyorsan lekapta a kalapját, és a fuldokló ember ábrázatát még egy szalmacsutakkal is letörölte. No, ez aztán jó mulatság, mondta Bob Sawyer úr, miközben feltűrte a gallériát, és a szája elé tartotta a sálkendőjét, hogy ki ne mehessen az illata annak a pohár pálinkának, amit egy pillanattal előbb ivott meg. Azám, mondta Sam nyugodtan. No, úgy látszik maga, nem is nagyon bánja, jegyezte meg Bob. Nem tudnám, hogy mire mennék vele, ha bánnám is, felelte Sam. Ez megcáfolhatatlan igazság, mondta Bob. Az bizony, uram, felelte Weller úr. Minden úgy van jól, ahogyan van, mint az egyszeri nemes úrfi mondta mosolyogva, amikor életjáradékot rendeltek neki, mivel anyai nagybátyjának anyai nagyapja egy ízben egy kézi tűzszerszámmal meggyújtotta a király pipáját. Nem is olyan rossz ötlet, Sam, mondta Bob Sawyer úr elismerő hangon. Ugyanezt mondta az a bizonyos nemes úrfi is, attól fogva minden negyed évkor, egészen a halála napjáig, felelte Weller úr. Ugyan, mondja már meg, uram, fordult Sam rövid szünet után Bob Sawyerhez, egy pillantást vetve a kocsisra, s a hangját is, titokzatosan halkította, mondja már meg, uram, amikor inaskodott a felcserségben, hívták-e valaha is egy postakocsishoz?
Nem, nem emlékszem, hogy hívtak volna, felelte Bob Sawyer.
Hát, látott-e már valaha postakocsist a kórházban, amikor ön volt soron? Kérdezte Sam.
Nem, felelte Bob Sawyer. Tudtommal még, soha se láttam.
Hát, tud-e olyan temetőt, ahol postakocsis van eltemetve, vagy látott-e már postakocsist halva?
Faggatta tovább Bobot Weller úr.
Nem, felelte Bob, még nem láttam soha.
Nem?
Jegyezte meg Sam diadalmasan. Hát nem is fog látni soha, és még valami van, amit az ember soha se láthat, tudnélik döglött szamarat. Soha ember még nem látott döglött szamarat.
Jó, de hát mi köze van ennek a postakocsisokhoz? Kérdezte Bob Sawyer úr.
Mindjárt megmondom, felelte Sam.
Nem akarom annyira elvetni a súlykot, és nem mondom, amit egyébként sok okos ember is állít, hogy a postakocsisok és a szamarak halhatatlanok. Én csak annyit mondok, ha érzik, hogy kezd megmerevedni minden tagjuk, és nem bírják többé a munkát, hát fogják magukat, és együtt eltűnnek a világból. Rendszerint két szamár és egy postakocsis. Hogy hova lesznek? Azt senki se tudja. De nagyon valószínű, hogy valami jobb világba mennek át. Hadd legyen egy kis örömük is, mert azt még halandó ember nem látta, hogy egy szamár vagy egy postakocsis ezen a világon örüljön az életének.
Sam Weller még tovább is fejtegette ezt a tudományos és érdekes elméletet, különböző statisztikai és egyéb adatokat idézett, amelyekkel támogatni igyekezett feltevését, és ezzel kitöltötte az időt, amíg Dunkerbe értek. Itt lovakat váltottak, és kaptak egy száraz postakocsist is. A legközelebbi állomás Doventry volt, utána pedig Towcester, és minden új állomáson még jobban szakadt az eső, mint azelőtt. A kutya fáját mérgelődött Bob Sawyer, és benézett a kocsi ablakán, amikor Towcesterben megálltak a szaracén fej előtt. Hát ez így nem mehet tovább. Tyha, mondta Pickwick úr, aki éppen szundikálásából ébredt fel. Úgy látom, jól megázott.
Igen, úgy látja, felelte Bob.
Hát bizony, egy kissé megáztam. Kellemetlenül nedves lett a ruhám. Bob csak ugyan egy kissé nedvesnek látszott, mert az eső csak úgy csurgott a nyakából, könyökéről, kabátja ujjáról, kabátja szárnyáról és a térdeiről. Az egész öltözete úgy fénylett a víztől, mintha tetőtől talpig viaszos vászonba lett volna öltözve.
Megáztam kissé, mondta Bob, s egyet rázott magán,
amivel olyan kiadós kis záport vert le a ruhájáról, mint egy új fullandi kutya, amelyik éppen kiúszott a vízből.
Azt hiszem, teljes lehetetlenség ma éjszaka tovább utaznunk, szólt közbe Ben.
Teljes lehetetlenség, jegyezte meg Sam Weller, aki szintén belekapcsolódott a tárgyalásba. Állat kínzás volna ezt követelni a lovaktól, uraim.
Kapni itt ágyat, uram, tette hozzá a gazdájához fordulva, minden tiszta és kényelmes itt. Jó kis ebédet is rendelhetünk, uram, fél óra múlva betálalják, szárnyas, borjuk ötlet, francia passzúj, burgonya, torta és tisztaság. Ha szabad egy tanácsot adnom, legokosabban tenné, uram, ha itt maradna. Fogadjon szót, uram!
Szerencsére éppen a kellő pillanatban érkezett oda a szaracénfej fogadósa, hogy a maga részéről is bizonygassa és megerősítse mindazt, amit Sam Weller a fogadó berendezéséről mondott, és ezeket a kijelentéseket azzal is támogatta, hogy az utak kétségbe ejtően rossz állapotban vannak, hogy a legközelebbi állomáson alig ha kapnak majd friss lovakat, hogy egész éjszaka esni fog, ezt holdbiztosra vehetik, s épp oly holdbiztos, hogy reggelre kiderül majd az idő. Továbbá felhozott még számos nyomos érvet, amilyent a fogadósok jól ismernek.
Jól van, jól, mondta Pickwick úr, de akkor valami módon levelet kell küldenem Londonba, úgy, hogy még holnap korán reggel kézbesítsék, mert különben kénytelen volnék tovább utazni.
A fogadós elégedetten mosolygott. Mi sem könnyebb, mint egy levelet egy ív csomagoló papírba takarva, vagy a postán, vagy pedig a Birminghami éjjeli gyorskocsival elküldeni. Ha az úrnak annyira szívén fekszik, hogy a levelet minél előbb kézbesítsék, csak írja rá kívül, hogy sürgős, amit bizonyára figyelembe vesznek, vagy pedig azt, hogy
a küldöncnek fizessenek fél korona különdíjat a sürgős kézbesítésért, ami még biztosabb. Jól van, mondta Pickwick úr, akkor hát maradunk. Gyújts világot, John, szítsd fel a tüzet, az urak át vannak ázva, kiáltotta a fogadós. Parancsoljanak erre, uraim, ne törődjenek most a postakocsissal, majd fölküldöm önökhöz, ha csöngetnek érte. No, John, a gyertyákat! Behozták a gyertyákat, fölszították a tüzet, és egy nagy fahasábot vetettek rá. 10 perc alatt egy pincér megterítette az asztalt, a függönyöket összehúzták, a tűz vígan lobogott, és minden arra vallott, amint hogy minden tisztességes angol fogadóban mindig minden arra vall, hogy az utasokat várták, és már napokkal ezelőtt mindent elkészítettek számukra. Pickwick úr leült egy asztalka elé, és sietve megírt egy levelet Winkle úrnak, amelyben csupán arról értesítette, hogy a rossz idő feltartóztatta őket, de másnap minden bizonnyal Londonban lesz, és akkor majd részletesen elmondja neki, hogy mi történt. Ezt a levelet hamar becsomagolták, és Samuel Weller úr rögtön levitte a söntésbe. Sam átadta a levelet a fogadósnénak, és miután a tűzhely mellett megszárította a ruháját, vissza akar térni, hogy gazdája csizmáit lehúzza, amikor véletlenül benézett egy félig nyitott ajtón, és megpillantott egy vöröses szőke urat, aki előtt egy csomó újság feküdt kiterítve az asztalon, és aki éppen egy vezércikket olvasott, olyan mélységes gunnyal, hogy az orcimpái és összes arcvonásai csak úgy sugározták a gőgös megvetést. Nini, Nini, mondta Sam, mintha már láttam volna ezt az ábrázatot, meg ezt a szemüveget és ezt a széles karimájú kalapot is. Akármi legyek, ha nem Eatonsville-ben találkoztam velük. Szemet hirtelen erős köhögés fogta el, azzal a céllal, hogy magára vonja az illető úr figyelmét. A szemüveges idegen fel is nézett a zajra, fölemelt a fejét, és egyszerre láthatóvá lett Pott úrnak, az Eatonsville-i közlöny szerkesztőjének mélységesen bölcs ábrázata. Bocsánat, uram, mondta Sam, és egy meghajlással előre lépett. Itt van a gazdánk is, Pott úr. Csit-csit, kiáltotta Pott úr, és rejtélyes, gyanakvó és ilyet arccal behúzta Szemet a szobába, és bezárta az ajtót. Mi baj van, kérem? Kérdezte Sam. Meglepve nézett körül. Ki ne ejtse a nevemet, suttogta Pott úr. Itt a sárgák területén vagyunk. Ha a felizgatott erőszakos csőcselék megtudná, hogy itt vagyok, darabokra tépne. Ugyan, darabokra tépnék, uram, kérdezte Sam. Áldozatul esnék a népdühének, felelte Pott. No, fiatalember, mit csinál a gazdája? Útba van London felé, és két barátjával együtt itt tölti az éjszakát, felelte Sam. Winkle úr is vele van? Kérdezte Pott a homlokát ráncolgatva. Nem, uram, felelte Sam. Winkle úr most odahaza van. Megházasodott. Megházasodott? Kiáltott fel Pott úr heves izgalommal. Hirtelen elhallgatott, sötéten elmosolyodott, és halk vérszomjas hangon hozzátette, úgy kell neki. Miután az elbukott ellenfél iránt érzett halálos gyűlölete ilyen könyörtelen és ilyen szívtelen diadal újjongást váltott ki belőle, Pott úr megkérdezte Samtől, hogy Pickwick úr barátai kékek-e. Sam, aki éppen annyit tudott erről a dologról, mint Pott úr maga, igennel válaszolt. Pott úr erre nagy örömmel beleegyezett, hogy elkíséri őt Pickwick úr szobájába. Szíves fogadtatásban volt része. Mindjárt el is határozták, hogy együtt fognak ebédelni. Mi újság Eatonsville-ben? Érdeklődött Pickwick úr, amikor Pott letelepedett a tűz mellé, és az egész társaság levetette a nedves cipőit, és száraz papucsot húzott. Megszűnte már a függetlenség. A függetlenség, uram, felelte Pott, még nem szűnt meg. Nyomorúságosan sínylődik és tengődik, megvetik és utálják, még azok is, az a kevés ember is, akiknek tudomásuk van szégyenteljes és gyalázatos létezéséről. Belefullad lassan abba a sok szennybe, amit maga körül áraszt szakadatlanul. Megvakulva és megsüketülve saját ocsmányságainak undokigőzölgéseitől ez a szennylap, amely szerencsére nem tudja, mennyire süllyedt, lassan elmerül abban a süppedős iszabban, mely, Noha a látszat szerint Szilárd alapjául szolgál a társadalom alantas és romlott rétegeinek, mégis a feje fölé nő, és nem sokára, örökre elnyeli. Miután a szerkesztő ezt a kiáltványt, amely egy része volt a múlt heti vezércikknek, szenvedélyes hangsúlyozással elszavalta, elhallgatott, hogy lélegzetet vegyen, és méltóság teljesen nézett Bob Sawyer úrra. Ön még fiatal ember, uram, jelentette ki Pott úr. Bob Sawyer bólintott. S ön is az, uram, folytatta Pott, és Ben Ellen felé fordult. Bennek sem volt kifogása ez ellen. És önök mind a ketten mélyen át vannak hatva a kék elvektől, amelyekért harcolni fogok, s amelyekhez hű maradok, amíg élek, amint ezt a hazámnak s az egész Egyesült Királyságnak megfogadtam, folytatta Pott úr. Ugyebár? Hát, őszintén szólva, én nem tudom pontosan, hogy miről is van szó, felelte Bob Sawyer. Én a magam részéről, csak nem sárga, Pickwick úr, vágott közbe Pott, a székével hátrálva. Az ön barátja, csak nem sárga, uram. Nem, nem, felelte Bob. Pillanatnyilag inkább olyan pepita színű vagyok, vagyis tarka-barka. Tehát ingadozik, jelentette ki Pott ünnepélyes hangon. Ingadozik. Meg szeretném mutatni önnek azt a 8 cikkből álló sorozatot, amelyet közzétettem az Eatonsville-i közlönyben. Merem állítani, hogy ön csak hamar áttérne a kékek szilárd és biztos politikai nézeteire. Én is biztos vagyok benne, felelte Bob, hogy hamarosan megkékülnék, ha belefognék. Pott úr néhány pillanatig gyanakodva nézte Bob Sawyert, aztán Pickwick úrhoz fordult, és így szólt. Ön kétségtelenül elolvasta azokat az irodalmi cikkeket, melyek az utóbbi 3 hónap alatt jelentek meg az Eatonsville-i közlönyben, és amelyek általános, mondhatnám, egyetemes figyelmet, sőt, feltűnést keltettek. Be kell vallanom, felelte Pickwick úr, akit ez a kérdés kissé zavarba hozott, be kell vallanom, hogy én ez alatt az idő alatt annyira el voltam foglalva más irányban, hogy valóban nem értem rá elolvasni őket. Az ilyesmit el kell olvasni, uram, mondta Pott úr szigorú arccal. Majd elolvasom, felelte Pickwick úr. Egy terjedelmes kritika keretébe foglaltam az egészet, mely a kínai metafizikáról szólt, mondta Pott úr. Ó, jegyezte meg Pickwick úr, és remélem az ön tollából. A kritikusom tollából, kérem, felelte Pott úr méltóság teljesen. Elég nehéz, nem könnyen érthető téma, gondolom, mondta Pickwick úr. Nagyon nehéz, uram, felelte Pott úr, és mélységesen bölcs arcot vágott. De magolt is hozzá eleget a fiú. Részletesen tanulmányozta a tárgyát az Enciklopédia Britannikában, az én kívánságomra. Valóban? Kérdezte Pickwick úr. Nem is tudtam, hogy ez a kiváló mű a kínai metafizikával is foglalkozik. Tanulmányozta, uram, magyarázta tovább Pott, mialatt két kezét Pickwick úr térdére tette és fölényes mosolyjal nézett szét maga körül, tanulmányozta a metafizikát az M betű alatt, Kínát pedig a K betű alatt, aztán összefogta a kettőt. Pott úr arcán annyi fenség tükröződött, amikor visszagondolt arra, hogy mennyi tehetséget és tudást fejtett ki a szóban forgó tudományos értekezésekben, hogy beletelt néhány perc, amíg Pickwick úr ismét felmerte venni a beszéd fonalát. Végre, mikor a szerkesztő arca lassacskán visszanyerte szokott fölényes kifejezését, Pickwick úr is megmerte kockáztatni a következő kérdést. Szabad-e tudnom, hogy miféle nagy dolog miatt jött el ilyen messzire hazúról? Ugyanaz a cél vezérelt, mely engem minden hatalmas munkámban serkent és lelkesít, felelte Pott úr higgadtan, mosolyogva. A hazám java. Mindjárt gondoltam, hogy valami politikai küldetés, jegyezte meg Pickwick úr. Igen, uram, folytatta Pott úr. Az. Odahajolt Pickwick úrhoz, és mély, színtelen, ijesztő hangon ezt súgta a fülébe. Holnap este sárga bál lesz Birminghamben. Mi a szösz? Kiáltott fel Pickwick úr. Igen, uram, bál és vacsora is, tette hozzá Pott úr. Ne mondja, kiáltotta Pickwick úr. Pott úr gondterhelten bólintott. Pickwick úr ugyan úgy tett, mintha ez a hír megdöbbentette volna, de be kell vallanunk, hogy olyan kevéssé volt jártas a helyi politikában, hogy nem alkothatott magának kellő fogalmat a szóban forgó szörnyű összeesküvés fontosságáról. Pott úr észrevette ezt, és kihúzta zsebéből az Eatonsville-i közlöny legújabb számát, és a következő cikket olvasta fel belőle. Sárga fortélyok és mesterkedések. Egyik csúszó-mászó laptársunk a minap kihányta fekete epéjét abban a hiú és hasztalan igyekezetében, hogy beszennyezze a mi kiváló és derék képviselőnknek, az igen tisztelt Slumkey úrnak tiszta nevét, azért a Slumkeyét, akiről mi jóval azelőtt, hogy mostani dicső és magas állásába jutott. Előre megjósoltuk, hogy az lesz belőle, ami lett, és aki azóta hazájának fénye és büszkesége, bátor oltalmazója és legragyogóbb dísze virága. A mi csúszómászó laptársunk, amint mondottuk, gúnyos megjegyzéseket tett arról a pompás vertvas szeneskannáról, mellyel a lelkes választók megajándékozták az igen tisztelt Slumkey urat, s melynek beszerzését illetőleg a nyomorult névtelen cikkíró azt állítja, hogy a dicső hazafi inasának egy bizalmas barátja révén az összegyűjtött összegnek több mint háromnegyed részét a saját zsebéből fedezte. Hogyan? Hát ez a csúszómászó féreg nem látja be, hogy ez, még ha így is volna, az igen tisztelt Slumkey képviselő urat, ha ugyan lehetséges, csak még kedvezőbb színben, még ragyogóbb világításban tünteti fel? Hát bárgyó eszével még azt sem tudja megérteni, hogy az a kedves és megható törekvése, mellyel a választópolgárok óhajait teljesíteni akarja, mindörökre megszerzi számára polgártársai szívét és lelkét, legalábbis azokét, akik nem olyan aljasak, mint a disznók, vagy más szóval, akik nem süllyedtek még odáig, mint a mi laptársunk. De hát ilyenek a sárgák zugbandájának és csőcselékének nyomorúságos cselvetései és mesterkedései. És nem ez az egyedüli ármánykodásuk. Hazaárulással is fenyegetnek. Bátran kijelentjük most, miután kikényszerítették belőlünk ezt a leleplezést, bátran kijelentjük, és az egész ország és a hatóságok védelme alá helyezzük magunkat. Bátran kijelentjük, hogy ebben a pillanatban titkos előkészületek folynak a sárgák bájára, melyet egy sárga városban, a sárga gondolkozású lakosság központjában, szinte a székhelyén és a szívében készülnek megtartani, melynek élén egy sárga bárendező áll, s amelyen négy szélsőségesen sárga parlamenti képviselő fog megjelenni, és csak sárga belépőjegyekkel bocsátják be az embert. Mit szól mindehhez, hitvány laptársunk? Meggörnyed-e az igazság súlya alatt? De csak hadd vergődjék tehetetlen dühében, amikor elolvassa majd ezt a bátor kijelentésünket. Mi is ott leszünk. Íme, uram, fejezte be Pott úr, kimerülten összehajtogatva az újságot, így állnak a dolgok. Mint hogy a vendéglős és a pincér ebben a pillanatban hozta be az ebédet, Pott úr a szája elé emelte mutató ujját annak jeléül, hogy Pickwick úr kezében van az élete, és minden az ő titoktartásától függ. Bob Sawyer és Benjamin Allen urak, akik nagyon tiszteletlen módon elaludtak, amíg az Eatonsville-i közlöny felolvasása tartott, sőt, a tárgyalás alatt is, mely utána következett, kizárólag arra ébredtek fel, hogy ez a bűvös szó elhangzott, ebéd, de aztán jó étvágyjal ültek le az ebédhez, ami jó egészségükről és kifogástalan emésztésükről tett tanúságot. Az ebéd alatt és utána is, ahogyan elüldögéltek az asztalnál, Pott úr kegyesen leereszkedett egy-két percre afféle közönséges házi ügyekhez, és elmondta Pickwick úrnak, hogy az Eatonsville-i levegő nem tett jót a feleségének, és ezért most különböző divatos fürdőhelyekre jár, hogy az egészségét és a jókedvét ismét visszanyerje. Ez azonban csupán tapintatos körülírása volt annak a ténynek, hogy Putney asszony megvalósította abbeli sűrű fenyegetéseit, hogy elválik az urától, annak a megegyezésnek a segítségével, melyet bátyja a hadnagy csikart ki Pott úrtól. Putney hűséges testőrével együtt visszavonult, és megkapta a felét annak a jövedelemnek és haszonnak, ami az Eatonsville-i közlöny szerkesztéséből és kiadásából befolyt. Mi alatt a nagy Pott ilyen és ehhez hasonló dolgokról beszélt, és a csevegését időről időre saját mély szellemi szüleményeiből vett idézetekkel is élénkítette, a fogadó előtt megállt egy postakocsi, hogy letegyen néhány csomagot, és az ablakán kiszólt egy mogorva idegen, és azt kérdezte, hogy itt maradna éjszakára, kaphatna-e rendes ágyat és szállást. Hogyne, kérem, felelte a fogadós. Igen? Csak ugyan? Kérdezte az idegen, aki láthatólag gyanakvó és bizalmatlan természetű ember volt. Természetesen, uram, felelte a vendéglős, hogyne kaphatna? Jó, mondta az idegen. Kocsis, itt leszállok. Kalausz, adja le a táskámat. Az idegen meglehetősen harapós hangulatban jó éjszakát kívánt a többi utasnak, aztán kiszállt. Köpcös ember volt, fekete sörtehaja úgy volt megnyírva, hogy egy sárkeféhez vagy egy sündisznóhoz hasonlított. S minden egyes szála keményen égnek állt. Viselkedése gőgös és kihívó volt. A modora parancsoló, a szeme szúrós és nyugtalan. És az egész magatartása roppant nagy önbizalomra vallott, és azt árulta el, hogy ez a kisember hihetetlenül lenézi az egész világot. Az idegent abba a szobába vezették, melyet eredetileg Pott úrnak szántak, a nagy hazafinak. A pincér néma csodálkozással vette észre azt a különös véletlent, hogy mihelyt meggyújtotta a gyertyákat, az idegen belenyúlt a kalapjába, kihúzott belőle egy újságot, és ugyanolyan haragos megvetéssel kezdte olvasni, mint amilyen egy órával ezelőtt Pott úr méltóság teljes arconásain ömlött el, és egész szellemi erejét megbénította. Azt is észrevette a pincér, hogy míg Pott úr haragját egy Eatonville-i függetlenség című lap váltotta ki, ennek az úrnak a feneketlen megvetését az Eatonville-i közlönynek nevezett újság keltette föl. Küldje be a fogadóst, mondta az idegen. Igenis, uram, felelte a pincér. A pincér kiment, és a fogadós bejött. Maga a fogadós? Kérdezte az idegen. Igen, én vagyok, uram, felelte a fogadós. Ismer engem? Kérdezte az idegen. Még nem volt szerencsém az úrhoz, mondta a vendéglős. Nevem Slark, mondta az idegen. A fogadós könnyedén biccentett. Slark a nevem, uram, ismételte az idegen gőgösen. Most már tudja, hogy ki vagyok, jó ember. A fogadós megvakarta a fejét, fölnézett a mennyezetre, aztán ismét az idegenre, és bágyattan mosolygott. No hát, most már ismer engem? Kérdezte az idegen, ingerült hangon. A fogadós törte a fejét erősen, de végre kénytelen volt így felelni. Hát bizony, uram, nem ismerem önt. Atya Isten, mondta az idegen, és öklével nagyot csapott az asztalra. Ez hát a népszerűség? A fogadós egy-két lépést hátrált az ajtó felé, az idegen pedig szemét rászegezve így folytatta. Ez tehát a hála, mondta. Ez a hála azért, hogy éveken át fáradoztam és dolgoztam a tömegek érdekében. Átázva és elcsigázva szállok ki. Lelkes sokaság nem jön elém tolongva, hogy nagy harcosukat üdvözölje. A harangok nem szólnak, és még a nevem hallatára sem dobbannak meg a tompa és érzéketlen szívek. Ez elegendő ahhoz, mondta az izgatott Slark úr, fel alá járva a szobában, hogy az ember ketté törje a tollát, és mindörökre cserben hagyja a nép ügyét. Egy konyakot szódával azt tetszett mondani, uram, kockáztatta meg a fogadós. Rumot, felelte Slark úr, dühösen megfordulva, és vadul rámeredve a fogadósra. Van valaki a konyhában? Nem, a konyhában nem volt egy lélek se. Gyönyörűen ropogott a tűz, már mindenki lefeküdt, és a kaput is bezárták éjszakára. Majd a tűzhely mellett iszom meg a rumot, mondta Slark úr. A konyhában! Azzal fogta a kalapját és az újságot, és ünnepélyes léptekkel megindult a fogadós nyomában a konyha felé. Ott aztán letelepedett a tűzhely mellé, újra dőfös arcot vágott, és szótlan méltósággal olvasni és inni kezdett. Ebben a pillanatban azonban a viszály és a meghasonlás gonosz szelleme szállt le a szaracén fej fogadóra, és dunya kíváncsiságból benézett az ablakon, és megpillantotta Slark urat, amint kényelmesen üldögélt a tűzhely mellett, egy másik szobában pedig Pott urat, aki a bortól már kisé emelkedett hangulatban volt. Mire a gonosz szellem nyomban be is röppent az említett utóbbi helyiségbe, egy szempillantás alatt bebújt Bob Sawyer úr fejébe, és saját ördögi céljainak érdekében a következő szavakat sugalmazta neki. No tessék, kihagytuk aludni a tüzet. Az eső után olyan kutya hideg van itt, nem?
Bizony elég hideg van, felelte Pikvik úr megborzongva.
Azt hiszem, nem volna rossz gondolat, ha elszívnánk egy szivart a konyhában a tűzhely mellett, igaz-e? Mondta Bob Sawyer úr, még mindig az említett rossz szellem ösztökélésére.
Nem volna rossz, felelte Pikvik úr. Nagyon kellemes volna, szerintem is.
Mit szól hozzá Pott úr?
Pott úr készségesen kötélnek állt, és mind a négyen megindultak a konyha felé pohárral a kezükben.
Sam Weller haladta menet élén, hogy mutassa nekik az utat.
Az idegen még mindig olvasott.
Most fölnézett, és összerezzent.
Pott úr is hátra hőkölt.
Mi baj van?
Suttogta Pikvik úr.
Ez a féreg,
felelte Pott.
Micsoda féreg? Kérdezte Pikvik úr, és ilyetten körülnézett, nehogy rálépjen valami sváb bogárra, vagy valami kövérpókra.
Ez a féreg, suttogta Pott úr, megragadva Pikvik úr karját.
És az idegen felé mutatott.
Ez a csúszómászó féreg Slark, a függetlenség szerkesztője.
Talán okosabb volna, ha visszafordulnánk, suttogta Pikvik úr.
Soha, uram, felelte Pott úr vitézül és harciasan. Soha.
És azzal Pott úr letelepedett a kandalló másik oldalán, Slark úrral szemközt, kihúzott egyet az újságcsomójából, és farkas szemet nézve ellenségével olvasni kezdett.
Pott úr természetesen a függetlenséget olvasta, Slark úr pedig természetesen a közlönyt, és mind a ketten nagyon hallhatóan és érthetően csepülték közben a másik szellemi termékét azzal, hogy olvasás közben minduntalan keserűen fölkacagtak, és gúnyosan szipákoltak az orrukkal. De csak hamar áttértek a határozottabb kifejezések terére, mint például hihetetlen, annyomorult, felháborító, hazugmaszlag, aljasság, mocsok, szenny, pusvány, trágyalé, és más hasonló kritikai megjegyzéseket tettek fennhangon.
Bob Sawyer úr és Ben Ellen úr a vetélkedésnek és gyűlöletnek ezeket a megnyilatkozásait olyan gyönyörűséggel figyelték, amely nagyban fokozta a dohányzás élvezetét, pedig ugyancsak hatalmas füstfelhőket eregettek a levegőbe. S mihelyt a két ellenfél kezdett kimerülni, a kötérre való Bob Sawyer roppant udvariasan fordul Slark úrhoz, és így szólt.
Szabad kérnem egy pillanatra az újságot, uram, ha már kiolvasta?
Ebben a hitvány szennylapban ugyan nagyon kevés olvasnivalót fog találni, uram, felelte Slark, és sátáni pillantást vetett Pottra.
Ezt már is odaadom önnek, mondta Pott úr, föltekintve, sápadtan a dütől, és remegve a haragtól, akadozó nyelvvel. Tessék, ha-ha-ha, ennek a firkásznak az arcátlansága igazán mulattatni fogja, uram.
A szennylap és a firkász szót nagy nyomatékkal ejtették ki, és mind a két szerkesztő arca égni kezdett a dütől.
Végtelenül undorító ennek a nyomorult firkásznak a szószátyárkodása, mondta Pott,
Bob Sawyerhez fordulva, közben azonban Slark úrra sandított. Slark úr erre jóízűen felkacagott, s fordított egyet, hogy az új hasáb olvasásához fogjon, miközben kijelentette, hogy ez a tök filkó igazán mulattatja.
Milyen arcátlan ez a tudatlan fajankó,
mondta Pott úr, akinek az arca rózsaszínűről pirosra vált.
Olvasott már valaha valamit ennek az embernek a hülyeségeiből, uram? Kérdezte Slark úr Bob Sawyertől.
Nem, felelte Bob, még soha. Igazán olyan rosszul ír.
Ó, botrányosan, botrányosan, felelte Slark. Hát ez már igazán több a soknál, kiáltott fel Pott úr ebben a pillanatban. De még mindig úgy tett, mintha el volna merülve az olvasásba. Ha keresztül tud gázolni ezen a néhány zagyva, aljas, rosszindulatú, értelmetlen, hamis, hazug, képmutató és dagályos mondaton, szól Slark úr, Bob kezébe nyomva az újságot, talán meg lesz belőle az a haszna, hogy nevethet ennek a műveletlen, írástudatlan fecsegőnek a stílusán. Mit mondott, kérem? kérdezte Pottúr föltekintve, és tetőtől talpig remegett a dűtől. Mi köze hozzá, kérem, felelte Slark. Írástudatlan fecsegő, így mondta? Kérem, kérdezte Pottúr. Igen, kérem, így mondtam, felelte Slark, s ha parancsolja, még azt is hozzátehetem, ha bele kékül, még akkor sem tud megtanulni fogalmazni, ha-ha-ha. Pottúr egy szót sem felelt erre a szellemes gorombaságra, csak gondosan összehajtogatta a maga függetlenségét, ledobta a földre. Összetaposta, szertartásosan ráköpött, aztán a tűzbe hajította. Tessék, uram, mondta Pottúr, visszalépve a tűzhelytől. Éppen így bánnék azzal a viperával, amely ezt a mérgező szennylapot szerkeszti, csak az a szerencséje, hogy hazám törvényei meggátolnak benne. Hát csak próbáljon meg így bánni vele, kérem, kiáltotta Slark úr fölpattanva a helyéről. Ő nem fog a törvényekre hivatkozni, nem bújik mögéjük. Csak bánjék vele így, kérem, próbálja meg. Úgy van, mondta Bob Sawyer. Ez a helyes eljárás, jegyezte meg Ben Ellen úr. Csak próbálja meg, kérem, ismételte Slark harsány hangon. Pott úr olyan megvető pillantást küldött feléje, hogy ettől még egy vasmacska is elszégyelte volna magát. Csak próbálja meg, kérem, ismételte Slark még harsányabb hangon. Azt nem fogom megtenni, kérem, felelte Pott úr. Úgy, nem fogja megtenni, kérem, mondta Slark úr kihívó hangon. Hallják ezt, uraim! Nem fogja megtenni, nem azért, mintha félne, ó, dehogy, nem azért, csak hát nem akarja, ha-ha-ha. Én önt uram, jelentette ki Pott úr, akit ez a maró gúny még jobban fölizgatott. Én önt hitvány csúszómászónak tartom. Olyan embernek tekintem önt, aki gyalázatos, szégyenletes és megvetésre méltó közszereplésével kizárta magát a társadalomból. Ön az én szememben, uram, egyénileg és politikai felfogása szerint is nem egyéb, mint egy igazi ocsmány csúszómászó. A haragos függetlenség nem várta be ennek a személyes gyalázkodásnak a végét, hanem fölkapta jól megtömött útitáskáját, megforgatta a levegőben, amikor Pott éppen hátat fordított neki, és egy nagy lendülettel fejbe vágta vele, éppen azzal a csücskével, ahová egy jó, vastag hajkefe volt becsomagolva. A táska nagyot csattant Pott úr fején, s a közlöny szerkesztője nyomban elterült a földön. Uraim, kiáltott fel Pickwick úr, amikor Pott úr talpra ugrott és megragadta a piszkavasat. Uraim, gondolják meg az Isten szerelmére, segítség, Sam, ide, ide, könyörgöm uraim, lépjen közbe valaki, válasszuk szét őket. És azzal Pickwick úr a két dühöngő harcos közé vetette magát, még éppen idejében, hogy az egyik oldalról felfogja a hozzávágott utitáskát, a másik oldalról pedig a lesújtó piszkavasat. Nem lehet tudni, hogy az Eatonsville-i közvélemény szószólóit a szenvedély vakította el egészen, vagy pedig, mint elmés emberek, mind a ketten egyszerre megértették, hogy mennyivel jobb, ha egy harmadik fél kapja az ütéseket, csak annyi bizonyos, hogy rá sem hederítettek Pickwick úrra, hanem vitézül szembeszálltak egymással, és továbbra is hősiesen vagdalkoztak az útitáskával és a piszkavassal. Pickwick úr kétségtelenül nagyon ráfizetett volna jó szívű közbelépésére, ha Samuel Weller úr gazdájának segélykiáltására ebben a pillanatban be nem ront és fel nem kap egy lisztes zsákot, amellyel csak ugyan sikerült eredményesen véget vetni a nézeteltéréseknek, ugyanis a zsákot ráhúzta a nagy Pott úr fejére és vállára, és jól megmarkolta a nyakát. Vegyék el azt a táskát attól a másik őrültől, mondta szemben Ellen úrnak és Bob Sawyer úrnak, akik az egész idő alatt csak tétlenül nézték a verekedőket, legfeljebb ki kitértek előlük, és mindegyik egy teknősznyelű sebészkést tartott a kezében, hogy nyomban eret vághassanak azon, aki közülük először elájul. Tegye le azt a táskát maga kis nyomorult, mert különben belepréselem, mondta Sam. A függetlenség szerkesztője, akinek már különben is kifogyott a lélegzete, meghátrált ettől a fenyegetéstől, és nyugodtan tűrte, hogy lefegyverezzék. Sam Weller úr aztán levette Pottról a szájkosarat, és óvatosan őt is szabadlábra helyezte.
Most pedig menjenek szépen aludni, mondta Sam, ha nem akarják, hogy mind a kettejüket beledugjam ebbe a zsákba, és bekössem a zsák száját, hogy aztán ott marakodhassanak tovább. Mert ez lesz a vége, ha ilyen bolondul viselkednek. Ön pedig legyen szíves, és jöjjön velem, uram. És azzal Sam karon fogta a gazdáját, és elvezette, a két vetélkedő lapszerkesztőt pedig a fogadós Bob Sawyer úr és Benjamin Allen úr felügyelete alatt külön-külön a szobájába vitette. Útközben vérszomjasan fenyegették egymást, és célzásokat tettek, hogy másnap életre, halálra megküzdenek majd. Később aztán mégis jobban fontolóra vették a dolgot, és úgy gondolták, hogy birkózásnál többet ér a tollharc. Ennél fogva késedelem nélkül újra kezdték a régi halálos ellenségeskedést, és egész Eatonsville bámulta, hogy milyen nagy hősök ők, a papíron. Másnap, korán reggel, külön-külön kocsin elutaztak, még mielőtt a többi utas felébredt volna. És miután az idő csak ugyan kiderült, Pickwick úrék ismét elindultak London felé.